Rosemaryvel, feleségemmel nagyon örülünk, hogy itt lehetünk Egerben ma este. Gyakran járunk a történelmi Magyarország országaiban. Úgyhogy rösteljük magunkat, hogy nem tudunk veletek a ti saját nyelveteken, csodálatos nyelveteken kommunikálni. Tehát örülök, hogy van tolmácsunk itt. És a holnap délelőtti alkalommal Viola is fog tolmácsolni itt köztünk. Nem először járok Egerben. Visszaemlékszem rá, körülbelül 10 évvel ezelőtt egy csoporttal jártunk errefele, és segítettünk a Recski imaháznak a renoválásában. És akkor gyakran jártunk be Egerbe, hogy a szükséges anyagokat itt megvásároljuk. Nagyszerű tüzéptelep van itt Egerben. És nagyszerű barkács boltok, ahol hát ilyen szép csillárokat, meg lámpatesteket tudtunk venni. És visszaemlékszem, hogy az alkalommal elmentünk egy este Eger Szólátra részt venni az ottani baptista istentiszteleten. De az alkalommal nem találkoztunk itt Egerben magában a baptistákkal. Úgyhogy örülünk, hogy ezen a hétvégén találkozhatunk veletek, megismerkedhetünk veletek, és másokkal is, akik külön ezekre az alkalmakra jönnek el. A Biblia egy nagyszerű könyv, amely egy speciális képet alkot és ad nekünk a világegyetemről és arról az Istenről, aki a világegyetemet teremtette. A természettudományi szempontból különböző oldalakról nézhetjük meg. És a kettő, a Biblia képe, meg a természettudományos kép kiegészítik egymást. Mert ugyanannak a dolognak különböző oldalról való megközelítéséből kapott képek. Tehát ma este a világegyetemet és magunkat is természettudományos szempontból fogjuk nézni. De ugyanakkor nem feledkezünk meg arról sem, hogy mit tanít a Biblia ezekről. De hogyha le tudnánk kapcsolni a világítást, az jobb lenne itt a vetítés szempontjából. Most hagyj kezdjem azzal, hogy egy kicsit többet még elmondanék magunkról. Feleségemmel, Rosemaryvel Bristol közelében lakunk, ami körülbelül 200 kilométerre Londontól keletre fekszik. Bristolban találkozik a régi az újjal. Vannak találhatók Bristolban nagyszerű, csodálatos régi épületek, és ugyanakkor nagyon modern ipari létesítmények is. A Concorde szuperszonikus személyszállító repülőgép fele, meg a motorjait is Bristolban gyártották. És hát Bristolban van hát egy nagyszerű egyetem is. És hát itt ezen az egyetemen töltöttem az én természettudományos tevékenységemet, nek a legnagyobb részét. Az utóbbi években a feladatom az volt, hogy felállítsak és vezessek egy kutatóközpontot, aminek a feladata az, hogy a Föld körül keringő műholdaktól származó információkat vegye, és hasznos módon hasznosítsa azt a Föld számára. Ez egy aránylag közelmúltban készített felvétel műholdról, Magyarországról. Ha semmi más nem, hát a Balatont fel lehet ismerni rajta. A Duna folyót is végig lehet követni rajta. A Budapest város területét látni. És ha volna időnk, akkor kereshetnénk Egert is rajta. Talán fölmerül bennetek a kérdés, hogy a kép nagyobb részét miért zöld, illetve rózsaszín színek alkotják. Aki ezen filózik, sajnos továbbra is filózhat, mert nincs időm elmagyarázni ennek az okát. De hagyd mondjam azt ugyanakkor, hogy a műholdakról, a Föld felszínéről egész részletes képeket is lehet kapni, készíteni. Korábban ma délután ezen az úton jöttünk el. Ez a Hősök tere Budapesten. És hát ezen a képen láthatók azok a kis pöttyök, azok ugye egyes emberek. És hogyha még felnagyítanánk ezt a képet, még az is lehet, hogy be is tudnánk azonosítani az egyes embereket rajta. Ez nem egy magas épületről lett felvéve ez a kép, sem egy repülőről, hanem egy műholdról, amelyik 1000 kilométerre a Föld fölött volt. Hogyha azt akarod, hogy téged ne azonosítsanak be egy napsütötte napon, akkor vegyetek olyan nagy karimájú kalapot, és az az épület pedig, ami ott be van abba az ellipszissel jelölve, az pedig a baptista egyház központja, ahol ma délelőtt voltunk a Bencúr utcába. Van egy nagyon szép képünk a saját házunkról Bristol mellett. És hasonló képet készíthetnénk a ti saját otthonotokról is, házatokról. És talán még benneteket is lehetne látni, hogy kint ültök a kertben. De hát ezek a képek nem csak azért vannak, hogy szórakoztassanak minket, hanem nagyon, nagyon hasznosak az emberi faj szolgálatában. A sok kutatási program közül, amelyben benne voltam, az egyik, az az Egyesült Nemzetek megbízásából végzett kutatási program volt, aminek a célja az volt, hogy a sivatagi sáskajárást, sáskacsapást sikerüljön valahogy kontroll alá hozni. Joel próféta könyvében található egy nagyon jó leírás a sivatagi sáskáról. Fontos valahogy hát szabályozni ezeket a sáskákat, hogy ne okozzanak túl sok kárt a sivatag környékén levő termésben. De nagyon nehéz megtalálni azt a helyet, ahol a sáskák szaporodnak. Tehát az volt az én javaslatom, hogy használjuk a műholdakat arra, hogy megtaláljuk azokat a helyeket, ahol esik az eső a sivatagban. És egy másik fajta műhold használatával pedig beazonosítani, hogy hol azokat a kis foltokat, ahol az eső után a vegetáció felnő. Ezek a kis zöld területek lehet csak néhány hektárosak. Tehát lehet ez olyan nehéz feladat, mint egy tűt megtalálni egy szénakazalban. Műhold segítségével azonban sokkal könnyebb. Egy másik projekt, amiben dolgoztunk, az a tengerparti zónáknak a tanulmányozása. Azért, hogy megelőzzük azt, hogy a brit haditengerészet, hadihajói kifussanak a partra, vagy megfenekeljenek. Egy nagyon fontos projektünk pedig a NASA-nak volt, amelyben az egész világon különböző helyein elhelyezkedő laboratóriumok vettek részt, beleértve az enyémet is ott a Bristoli Egyetemnél. És a NASA azt kérte, hogy én vezessem azt a projektet, amelyik a környezeti vízzel foglalkozott. Megint nem tudok részletekbe menni. De csak annyit, hogy talán azért, mert ebben a programban így benne voltam, ezért történhetett az, hogy egyik nap egy váratlan levelet kaptam az amerikai űrkutatási hivataltól, a NASA-tól, amelyben felkértek, hogy nem szeretnék-e kiképzést kapni, astronauta kiképzést. Képzeljétek el, hogy ha ti kapnátok egy ilyen levelet. Hányan mondanának igent rá? Néhányan. Én egy tudok lenni a többséggel. Mert én azt válaszoltam, hogy köszönöm, nem, nekem van jobb dolgom ennél. De ez megint egy másik történet. Lehet egy nap ezt is megoszthatom veletek. Na most elérkezünk a ma esti kérdésünkre, amire a választ keressük. hogy az emberek mi vagyunk-e az egyetlen intelligens lény a világegyetemen. Vannak, akik azt mondják, hogy igen. És úgy beszélnek rólunk ennek következtében, mint a világegyetem árváiról. Egy magányos kis populáció, egy kis porszemen a világegyetem egy eldugott sarkában. Mások meg azt mondják, hogy biztos, hogy van intelligens élet máshol is. És még azt is mondják, hogy előfordul az, hogy ezek az intelligens lények meglátogatnak bennünket itt a Földön. Szóval, hol az igazság? Féljünk attól, amiatt, hogy egyedül vagyunk a világegyetemen? Vagy lehet-e intelligens segítségünk valahonnan, máshonnan? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához menjünk el, tegyünk egy kis sétát a világ egyetem egyes részein. A világ egyetemben található anyag vagy ködfoltokban, vagy tejútrendszerekben található meg, ott csomósodik össze, vagy gyűlik össze. A ködfoltok azok olyanok, mint egy hatalmas porfelhő gyakorlatilag. A tejútrendszerekben viszont sok-sok csillag van. Mi magunk egy tejútrendszerben élünk, amit tejútrendszernek hívunk. Úgy gondoljuk, hogy ez 125 milliárd tejútrendszer és ködfolt egyike csak, a mi tejútrendszerünk. Ez maga egy olyan hatalmas szám, hogy személyesen én nagyon nehéznek találom ezt egyáltalán el is képzelni. És a tejútrendszerek és ködfoltok között pedig hatalmas űr, hatalmas tér van. Tehát a világ egyetem óriási. És a mi saját tejútrendszerünkben több mint 100 millió csillag van. Örülök annak, hogy senki nem kért meg arra, hogy számoljam meg ezeket egyenként. Rettenetes házi feladat lenne, nem? Tehát a világ egyetem, amelyben élünk, az elképzelhetetlenül nagy. És természetesen, mivel kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi kik vagyunk és hol vagyunk, szeretjük kutatni, vizsgálni azt, és föltenni azt a kérdést is, hogy hogyan kezdődött. A manapság tudományos körökben az eredetet illetően a legnépszerűbb, vagy legtöbbek által tartott elképzelés az, hogy az egész egy ősrobbanással kezdődött. Persze biztosak nem lehetünk ebbe, hiszen egyikünk sem volt ott. És abban sem vagyunk biztosak, hogy mikor történt. De azt tudjuk, hogy a világegyetem születése után voltak dolgok, amik nagyon lassan történtek, és voltak más dolgok, amik meg nagyon gyorsan. És az a fajta naprendszer, amiben mi élünk, az aránylag a közelmúltban alakult ki. Hogyha az ember más helyeken levő élet után kutat a világegyetemben, legjobb mindjárt a környezetünkben elkezdeni. Tehát például a nap. A nap a forrása a legtöbb hőnek és világ és fénynek, ami lehetővé teszi azt, hogy egyáltalán éljünk a Földön. De tehát akkor a kérdés, tegyük fel a kérdést, hogy van-e élet magán a napon? A válasz egyértelműen, hogy nincs. Mert a napnak a felszínén magán is a hőmérséklet meghaladja a 6000 Celsius fokot. És a nap belsejében pedig még inkább nem lehet élet, mert úgy számolják, úgy tartják számon, hogy ott belül pedig 15 millió Celsius fokos a hőmérséklet. A feleségem Rosemary szereti a meleg éghajlatot, időjárást. Úgyhogy nem mindig örül, hogyha februárban jövünk Magyarországra. De még kevésbé örülne, hogyha napra küldeném. Mert secperc alatt szénné égne. A naphoz levő, legközelebb levő két bolygó, az a Merkur és a Vénusz. Ezeket aránylag jól ismerjük, mert űrhajók megközelítették mind a kettőt. Ez nem egy művész által elképzelt rajz, hanem egy valós kép a Vénuszról, felszínéről, és üres az egész felszín, tehát az életnek semmi nyoma nem látható rajta, mert azért, mert ez a bolygó túl forró, és azért, mert ott a felhőből nem víz csöpög, esik le, hanem kénsav. A Merkuron sincs élet, több okból kifolyólag, de talán az egyik legfontosabb az, hogy a Merkurt nem veszi légkör körül. Tehát nincs mit lélegezni. Most egy pillanatra lépjünk túl a naptól elindulva harmadik bolygón, és menjünk a Marsra. Ha olvastatok valami sci-fi könyveket, akkor bizonyára előkerültek előbb vagy utóbb a marslakók. Kis zöld emberkék, akiknek valami kocsonyán, vagy ilyen szarvon, szar végén vannak a szemeik. A Mars felszínén a hőmérséklet elfogadható az élet szempontjából. Gyakran hasonlóak a Mars felszínén levő, hasonló a Mars felszínén levő hőmérséklet a mostanihoz, amit Egerbe van.
But I'm afraid we haven't found any sign of Mars or other life on Mars.
De a Marson nem találtunk sem marslakókat, sem másféle életet. Annak ellenére, hogy le tudtunk szállítani járművet a Mars felszínére, hogy ott kutasson és keresse az élet jeleit. Mi itt a fő probléma? Hogy túlságosan sós. És az élő lények nem szeretik a környezetükben a sok sót. Menjünk egy kicsit kijebb a naprendszerünkben. A következő három bolygó, amit úgy hívunk, hogy a gázóriások, sokkal nagyobbak, mint a Föld, de főképpen hidrogénből és héliumból állnak, és annyira hidegek, olyan hideg van ott, hogy ez a gáz legnagyobb része cseppfolyós. És így ez nem olyan környezet, ahol bármiféle élet meg tudna kapaszkodni és élni tudna. És a legkijebb levő kettő, a Neptun és a Plutó, az még hidegebb. A Plutón túl még vannak kisebb dolgok, amik hasonlítanak a bolygóhoz, de ezeknek az alakja sokkal rendszertelenebb, szabálytalanabb, és túl messze vannak a naptól ahhoz, hogy élet legyen rajtuk. Tehát, ha rajtunk kívüli intelligens életet keresünk, akkor a naprendszeren kívül kell keresnünk. Az aszteroidákon sincsenek. Amelyek valószínűleg egy korábbi bolygónak a részei, amely bolygó aztán szétrobbant. Ezek közül a legnagyobb körülbelül akkora, mint Magyarország. De nincs légköre, nincs rajta termőtalaj, nincs víz rajta. És élet sincs. No és az üstökösök? Ezek nem lehet, hogy földön kívüli űrhajók? Lehet, hogy UFO-k laknak rajta? Egy űrhajót belevezettek egy üstökösbe. És ez a kép mutatja a becsapódás pillanatát. Néhány pillanat múlva egy hatalmas felhő keletkezett, ami porból és jégből állt. Mert ez alkotja az üstökösöket gyakorlatilag. És nem található rajtuk intelligens lény egyáltalán. Tehát hol találunk intelligenciát? Hol találunk életet? Természetesen a mi bolygónkon, a Földön. A naptól számítva a harmadik bolygón. Két dolog van, ami mély benyomást tesz rám, amikor ilyen képeket látok, mint amik ki vannak itt vetítve. Az első az, hogy a Föld az csodaszép. A másik dolog pedig az, hogy a Föld nagyon törékenynek látszik. És azért, mert az is. És ma rendkívül nagy nyomás alá került a mi bolygónk, a mi általunk, az emberek által. Ez egy rémtörténet, amiről ma este, amire nem térek ki ma este. Inkább csodáljuk azt, hogy hogyan jött létre a világegyetem, az a világegyetem, amelyik olyan hatalmas, hogy el sem tudjuk képzelni, amelyben van élet a Földön, de talán sehol máshol, csak a Földön. Egy vezető amerikai professzor azt mondta, hogy ha van is élet valahol a világon, annak a kialakulásának a valószínűsége nagyon csekély. És még nem találtunk életnek semmiféle jelét sehol máshol. És bármely galaxisban, tehát a galaxisokban nagyon-nagyon kevés hely van, ahol egyáltalán valószínűsíthető lenne, hogy ott esetleg van. Középen nem. A karokban sem. Hanem, ha egyáltalán lehetséges, akkor ezekben a nyugodtabb területeken, különösképpen, hogyha ott a megfelelő fajta csillag van. És hogyha valóban van egy megfelelő fajta csillag, akkor még mellette a bolygónak is megfelelőnek kell lennie. Az élet feltételei megtalálhatók itt a Földön. De amennyire tudjuk, a világ egyetemben sehol máshol nem találhatók meg ezek a feltételek. Időről időre megjelennek hírek a tömegtájékoztatási eszközökben, amelyek arról szólnak, hogy találtunk egy bolygót a világegyetemben, amely hasonló a Földhöz. Például volt egy ilyen 2003-ban. De röviddel később azt mondták, hogy hoppá, tévedtünk, itt ez túl magas a hőmérséklet az életre. 2005-ben megint jött a hír, találtunk egy másik bolygót, ami hasonló a Földhöz. De kicsit később azt kellett mondaniuk, hogy sajnos ez meg túl hideg. Aztán 2007 áprilisában azt mondták, most már tényleg találtunk egy olyan bolygót, ami hasonló a Földhöz, olyan, mint a Föld, amely egy távoli csillag körül kering, és hát ez nagyszerű, nagy szallagcímeket eredményezett ez a hír. És sok ember nagyon izgatott lett ettől, hogy talán kommunikálhatunk majd az ezen a bolygón található intelligens lényekkel. Nekünk nagyon sok problémánk van itt a Földön. Lehet, hogy az ott, azon a másikon élő lények majd talán tudnak segíteni nekünk. Aztán utána jött a nagy csend ezzel a történettel kapcsolatban. Miért? Kerestem az interneten a történet folytatását. és egy nagyon kis eldugott helyen az interneten 2007. június 18-án. Egy kis hírecske, hogy sajnos pech, az a bolygó sem alkalmas az életre. Az ilyen negatív hír pedig nem kerül be a fő helyekre a tájékoztatási eszközökben. És ugyanezt történt megint tavaly szeptemberben. Azt mondták, na most már tényleg van egy olyan bolygó, mint bolygónk, találtunk egyet, mint a Föld. A Föld ugyanis megfelelő méretű, és pont jó távolságra van a naptól. És ez a másik bolygó, ez a Gliese G, ez is megfelelő távolságra van a saját csillagától. És hát megint nagyon föllelkesedtek egy csomóan. És annak a csoportnak, kutató csoportnak a vezetője, amely megtalálta ezt, rátalált erre a bolygóra, azt mondta, hogy 100%-ban meg vagyok győződve arról, hogy itt van ezen élet ezen a bolygón. Hogy kereshetjük-e ott az emberi faj számára a megoldást, a megváltást. Fejet kell ráznom, mert azóta, hogy ez a hír megjelent, más csillagászok is nézték ugyanazokat a bizonyítékokat, és sok megjegyzést tettek. Talán a legfontosabb, amit ezzel kapcsolatban mondtak a bizonyítékokat megvizsgálva, az az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez a bolygó létezik egyáltalán. És ha igen, akkor az élet csak a felületén egy nagyon kis csíkban létezhetne, és ha van, akkor nagyon egyszerű élet lehet csak. De egyáltalán egy ilyen bolygóról jövő jelek nem lehetnek elég erősek ahhoz, hogy meg lehessen állapítani egyáltalán, hogy ezek a feltételezések helytállóak-e vagy sem. Tehát ezek alapján azzal a valószínűséggel kell szembenéznünk, hogy mi valószínűleg egyedül vagyunk a világegyetemen. A NASA-nak vannak olyan űrhajói, amelyek kimondottan ez a feladatuk, hogy a világegyetemben az élet jeleit keressék. És én úgy gondolom, hogy ez a kutatás mind eredménytelen lesz. Mert, mint ahogy professzor González is mondta, az élet, amilyen a miénk itt a Földön, ez az élet valószínűleg egyedülálló. Több mint fél évszázada használunk rádióteleszkópokat a világ űrből jövő jelek tanulmányozására. Mit szeretnénk találni? Valamiféle ritmust ezekben a rádiójelekben. Mert a beszédben is van ritmus. Az angolnak van egy ritmusa. A magyaré az rendszeresebb. És és több mint fél évszázados kutatás alatt nem találtak semmiféle ilyen ritmikus jelnek a nyomát. Amiből úgy tűnik, hogy nem használnak nyelvet ott kint a világűrben. Tehát milyen esélyünk van, mi a valószínűsége annak, hogyha ma este majd az összejövetel után, az előadás után kimegyünk, akkor egy UFO-val találkozunk az utcán? Nulla. Én nem hiszek bennük. Mert nem találtunk semmiféle helyet, ahol ezek élhetnének. Tehát nagyon is valószínű, hogy egy bizonyos értelmében a szónak egyedül vagyunk a világegyetemen. Van-e hát intelligens élet rajtunk kívül? No most mi magunk is lehet, hogy magunkat sem tartjuk túl intelligensnek esetenként. Nem ismerünk semmiféle más intelligens életet, kivéve azt a szuperintelligens lényt, aki mindezt létrehozta. Mit mond a Biblia legelső verse? Hogy kezdetben teremtett Isten. Kezdetben teremtette a mennyet. Tehát az minden, ami rajtunk kívül ott fönt van. És milyen hatalmasnak és erőteljesnek kell lennie ennek a teremtő lénynek, ha belegondolunk abba, hogy milyen hatalmas kiterjedésű az egész világegyetem. A legközelebb, amikor énekelitek ezt, hogy milyen nagy a mi Istenünk, gondoljatok bele, hogy milyen hatalmas a világegyetem. És akkor másképp fogjátok énekelni ezeket a szavakat. Persze az a vers folytatódik. Kezdetben teremtette Isten az eget, és a földet. Mit jelent az a héber szó? Három dolog közül valamelyiket. Jelenti az a szó a termőföldet. Jelenti a földet. És jelenthet bolygót. Na most ebben az szöveg összefüggésben a földet, mint bolygót kell, hogy jelentse. Mert a második vers beszél a mélységekről, az óceánokról. A termőföldben nincsenek óceánok. És a földrészeken sem találunk óceánokat, hanem az óceánokat a föld golyón találjuk. Tehát a Biblia első verse azt mondja, hogy Isten megteremtett mindent, ami a földön kívül létezik, és ő megteremtette a földet, a bolygónkat. És én azt hiszem, hogy ezt külön azért említi meg, mert ez a föld, ez egy annyira különleges hely. Ez az egyetlen olyan hely, amelyet úgy ismerünk a világegyetemen, az egész világegyetemben, amelyik képes az életet fenntartani. És miért csinálta, miért teremtette Isten ezt? Mert arra gondolt aztán, hogy majd fog teremteni embereket, olyanokat, mint te, meg én. A föld bolygó az alapja az egész globális gazdaságnak. De még ennél is sokkal több. Szép, gyönyörködtető, szemet gyönyörködtető nézni. És egy olyan hely, amit élvezhetünk. Egy nagyszerű hely ez, hogy itt éljünk. És mit teszünk mi ezzel a drága bolygóval? Ez egy pillanat felvétel arról, hogy hogyan károsítjuk. És sok-sok más rettenetes dologról is beszélhetnék. De lépjünk tovább, és gondolkozzunk el arról az életről, arról a fajta életről, amelyet Isten elhelyezett ezen a bolygón. Mit gondoltok, hogy melyik a Földön levő életfajták közül a legjelentőségteljesebb? A legnagyobb számban megtalálható élőlények a baktériumok. És itt egy rettenetes vallást kell tennem előttetek. Én bennem több baktérium van én bennem, mint ahány ember van az egész bolygón, egész földön. Ezután még meg akarnátok csókolni engem? Vagy egyáltalán kezet fogni velem? Nem kell nagyon aggódni, mert ugyanez áll ti rátok is egyen-egyenként. Ez a mikroszkópikus élet ott nyüzsög bennünk. Hogyha veszünk egy ilyen hatos csomagot, ilyen organikus joghurtból, egy ilyen hat pohárral, amikben ugye élő baktérium tenyészetek vannak. Ebben a hat pohárnyi joghurtban is több baktérium van együtt, mint ahány ember van a Földön. Hát lehet, hogy akkor azt mondjuk, hogy ehhez hozzá nem nyúlunk többet. Tehát a baktériumok a Földön levő élet uralkodó formája. Na és a hangyák? Hogyha fognánk a Földön levő összes hangyát, és egy kupacba raknánk őket, egy kupac, egy másik kupacba pedig az összes embert, a hangya kupac sokkal nagyobb lenne, mint az ember kupac. És előfordult, volt olyan nyár, amikor ezt nagyon könnyű volt elhinnem, mert láttam azt, ahogy elárasztották a hangyák a kertünket, sőt, bejöttek a házba is. És a hangyák hihetetlen teremtmények, hozzánk hasonlóan szakosodnak, különböző foglalkozású hangyák vannak. Vannak köztük katonák, vannak mérnökök, vannak köztük gazdák, és vannak köztük óvónénik. És ahogy mi is tudunk foglalkozást változtatni az életünk során, úgy a hangyák is. Hogyha depresszió van, akkor át tudják képezni magukat. Hihetetlen teremtmények ezek. képesek arra, hogy elkezdenek egy alagutat ásni két oldalról, és tökéletesen találkoznak középen. Nem tudjuk, hogy ezt hogyan csinálják, de ez van. Ezzel együtt uralják a földet, a hangyák? Nem. Mert az emberek intelligensebbek. Sokkal. De az emberek sokkal intelligensebbek az olyan lényeknél is, amelyek egy kicsit hasonlóan néznek ki hozzánk, és hozzánk hasonlóan szeretik a banánt. Tehát most néhány percig gondolkozzunk el azon, hogy mennyire különlegesek vagyunk az élőlények között, emberek. Mik azok a képességek, amelyekkel rendelkezünk, amelyekkel a semmi más életfajta, az életnek más formái nem rendelkeznek? Az egyik ezek közül az, hogy a környezeti körülmények sokkal szélesebb skálájában meg tudunk élni, mint az élet más formái. A hegycsúcsoktól kezdve le egészen a tengerszintig meg tudunk élni. És még rövid időre a víz alatt is. Tehát alkalmazkodó képesek vagyunk. A másik dolog, hogy egyéniségek vagyunk. Tudjuk, hogy kik vagyunk, és beazonosítjuk egymást nevekkel, meg számokkal. Ezzel elismerve azt, hogy egyedi lény minden egyes ember. És egyedi a személyiségünk. Nézzétek ezeket a magyar gyerekeknek a kép, az arcát Kárpátaljáról. És ha ránéztek egy-egy arcra, még valamit abból az egyéniségből is megláthattok rajta, ahogy kinéznek. Mindannyiunknak egyedülálló személyisége van és egyénisége. Nem ösztönszerűen cselekszünk, mint sok más élőlény. És mivel mi sokkal intelligensebbek vagyunk, tudunk kommunikálni egymással olyan módokon, ahogy a más élőlények nem tudnak. Ma este én nem remélném, hogy ezeket az információkat meg tudnám osztani kutyákkal, vagy macskákkal, vagy más állattal. De veletek tudok kommunikálni, mert ti értitek az emberi nyelvet. Hát a magyart mi most éppen. Hát van, aki egy nyelvet, van, aki kettőt. Igen. Mi emberek egyedülállók vagyunk azért is, mert rendkívül kreatívak tudunk lenni. Valaki volt, aki kitalálta, és elképzelte, és megalkotta ezt a szép helyiséget, ahol most vagyunk. És nagyon örülünk annak, hogy ezt megtette, és hogy ez a funkcióját jól ellátja. De tudunk mi kreatívak lenni, csak úgy úr jókedvünkből is. Festékkel lehet dobálózni, és olyan formákat tudunk létrehozni, amilyet senki más eddig még nem hozott létre. És nekünk embereknek van erkölcsiségünk. Tudjuk a különbséget a jó és a rossz között. Sőt, a jó és a nem annyira jó között is. A Földön levő sok-sok életforma közül nekünk egyedül van meg ez a képességünk. Aztán az is megvan bennünk, hogy mi tudatában vagyunk saját halandóságunknak. Mi tudjuk azt, hogy egy nap a testünk meg fog halni. És az állatpszichológusok úgy tartják, hogy nincs még, egyetlen állat sem rendelkezik ezzel a tudattal. Tehát mi emberek az életnek egy speciális fajtája vagyunk, aki egy speciális bolygón élünk. A bolygónk speciális, mert Isten olyannak teremtette. És te meg én azért vagyunk speciálisak megint csak, mert Isten ilyennek alkotott minket. Isten tudja, hogy ő kicsoda. A Bibliában sok különböző névvel illeti Isten saját magát. Istennek van személyisége. Ő nem csak egy valami, nem csak egy bálvány, hanem egy személyiséggel rendelkező lény. Isten kommunikál velünk különböző módokon. Kommunikál az igéjén keresztül. Vasárnaponként, a lelki pásztoron keresztül. Kommunikál velünk egymáson keresztül is. És nem csak azokon a dolgokon keresztül, amelyeket mondunk, hanem azon keresztül is, amiket csinálunk, és ahogyan élünk. Említettük az imént, hogy az ember erkölcsi lény, de ugyanez elmondható Istenről is. A Biblia azt mondja, hogy Isten szereti a jót, és gyűlöli a gonoszt, a rosszat. És azt mondja nekünk, hogy mi is legyünk jobban olyanok, mint ő. Na most, mi azért vagyunk olyanok, mint amilyenek, mert Isten bennünket a saját hasonlatosságára teremtett. Persze, messze nem vagyunk olyan nagyszerűek, nagyok, mint ő, de azok a speciális jellemvonások, amik bennünket jellemeznek egyedül, azok Isten jellemvonásai bennünk. De azt mondhatod talán, hogy na és mi van ezzel az emberi jellemzővel? A Biblia azt mondja, hogy az Isten lélek, vagy szellem. Tehát neki nem volt egy teste, ami meghalhatott volna. De akkor elgondolkozunk egy pillanatra. De azt mondjuk, hogy igen, a Biblia azt mondja, hogy ő elküldte a fiát, hogy emberi, és ő emberi formában jött. Jézus Krisztus tökéletes Isten volt, és tökéletes ember. Több különféle céllal jött erre a földre, és talán ezek közül a legfontosabb, az, hogy meghalljon a Golgotai kereszten. Mert az, ez volt az a büntetés, amit mi érdemeltünk ki. Saját magunkból kiindulva, a természetünkből fakadóan mi hátat fordítunk Istennek. Figyelmen kívül hagyjuk őt, vagy elutasítjuk őt. És engedetlenek vagyunk vele szemben. De ő mégis ezzel együtt is szeret minket. Ezért küldte el Jézust, hogy helyettünk meghaljon. És ő tudta azt, hogy ez volt a végső célja annak, hogy ő eljött erre a földre. Befejezésül. Tehát mi egy nagyon különleges bolygón élünk. Lehet, hogy valaki majd, valamikor, valahol talál majd egy másik bolygót, ami egy kicsit hasonlít ehhez. De egy sem lesz, ami pontosan ilyen lenne, mint ez a különleges hely. Isten különleges emberek számára alkotta ezt a föld, ezt a bolygót. Mi vagyunk az egyetlenek, akik Isten saját képmására lettünk teremtve. Úgyhogy rendkívül nagy kiváltság embernek lenni. És még nagyobb kiváltság ennél is Isten gyermekének lenni. Egy olyan embernek, aki tudatára ébredt és elfogadta azt, hogy Jézus Krisztus a történelem sarokpontja. A Kepler missziót ez a középkori tudósról nevezték el, aki megadta az időt, időbeosztást, amiben élünk ma. Azt meghatározta, hogy a Jézus Krisztus születésétől számítjuk az éveket. Ezzel elismerve annak a fontosságát, hogy Jézus Krisztus eljött hozzánk a földre. Azért, hogy mi lázadó emberek a Teremtővel újra összekapcsolódjunk. Úgyhogy ezután már nem kell aggódnunk, és azon filozni állandóan, hogy van-e valahol kint a világűrben még intelligens élet. Mert azoknak, akik hisznek benne, Isten azt mondja, bárhova mész, veled leszek. Nem kell hiába való módon reménykedni, hogy valahol valaki más található lesz, mert én, mondja Isten, el tudlak látni mindazzal, amire szükséged van. Ismered te ezt a szuperintelligens Istent? Ha ismerjük őt, akkor nem kell soha többet magányosnak éreznünk magunkat. Az ő karjai állandóan körülöttünk vannak. Befejezésül. A világ egyetem azzal akkor kezdődött, amikor Isten elindította az útjára. Uh, Isten, ugyanez az Isten belelélegzett az emberbe, és a magához, önmagához hasonlóvá alkotott minket. De természetünkből fakadóan mi hátat akarunk fordítani neki, és csak akkor válhatunk olyan emberekké, akikké ő szeretné, hogy legyünk, ha visszatérünk hozzá, és bocsánatot kérünk tőle. És kérjük őt, hogy segítsen bennünket abban, hogy olyanokká váljunk, amilyennek ő elképzelt minket. Majdnem a Biblia közepén van egy nagyon érdekes Biblia vers. Ami arról szól, hogy az Isten az örökké valóságot az emberi értelem elé tárta. A mi lelkünket Isten végső soron nem a Föld számára teremtette, hanem inkább a menny számára. Én reménykedem abba, hogy oda kerülök, amikor a testem meghal. És te? És mindez a teremtőddel való kapcsolatodtól don áll vagy bukik. Azzal való kapcsolaton áll vagy bukik, aki megteremt, mindenütt jelen van a világ, abban a világ egyetemben, amelyet teremtett. Hogyha békét kötsz vele, kibékülsz vele, akkor nem érzed magad magányosnak többet, bárhol a Földön, vagy akár kinn a világűrben sem, hogyha astronauta lennél. Köszönöm, hogy ilyen jó hallgatóság voltatok ma este. Igen. Szóval... Azt hiszem, talán van időnk néhány kérdésre, hogyha szeretnétek kérdezni. De figyeljük az órát is. Tehát összesen maximum 10 perc mondjuk kérdésekre. Ha valakinek könnyű kérdéseket tesztek fel, azt én megválaszolom. Ha nehezeket, akkor majd Rosemary-t fogom megkérni. Tehát tessék, szabad kérdezni. Nem, kérdés? Kérdésről volt szó, nem kommentáról. Igen. There is nothing to ask, she says. Örülök, hogy a te kérdéseidet mind megválaszoltam. Tessék. Nem, csak... So if there are scientists like yourself who have come to this conclusion, don't you think that all the millions and millions of dollars spent on research are wasted and should be spent better on helping poor people? In general, általánosságban véve egyetértek a kérdésben ezzel a felvetéssel. Különösképpen, ami az űr utazást illeti, az arra költött pénzeket. De a tudományos kutatásnak van sok más területe, amelyik igazán hasznos az emberiség számára. És amelyek az életünket itt ezen a speciális bolygón kellemesebbé tették, mint egyébként lenne. Például Magyarországra jövet februárban, ugye azt várom, hogy sokan, akik eljönnek így egy összejövetelre, köhögnek, meg tüsszögnek. És van olyan, amikor az ember úgy érzi, hogy veszélyes kint állni egy köhögő, tüsszögő társaság előtt. Az orvostudomány azonban segít bennünket abban, hogy kevesebbet köhögjünk és tüsszögjünk, mint tennénk egyébként. És segít bennünket abban, hogy más testi problémával is meg tudjunk birkózni. Amikor Isten mindent megteremtett, ugye a Biblia azt mondja nekünk, hogy megvizsgálta, és azt mondta, hogy nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Sajnos nem maradt ez így hosszan, mert az emberek elrontották. Sok probléma, amitől szenvedünk, azt saját magunknak köszönhetjük, az embereknek. De mégis a szenvedés csökkenti az orvostudomány. És a tudomány különböző eredményei sok más területen is segítenek nekünk. Még egy másik példát hagy mondjak, amely nélkül nem tudnám tartani ezt az előadást ma este. Rosemary szeret sétálni hosszú távolságokat. Én viszont nem. Úgyhogy repülőgép nélkül nem tudtam volna eljönni ide Magyarországra 3 nappal ezelőtt. Tehát egyetértek, vannak a tudományos kutatásnak olyan területei, amelyek csomó pénzkidobás, de azt mondanám, hogy a többi rész, nagy rész nem az. Isten adott nekünk értelmet, és azt gondolom, hogy különböző módokon Isten azt várja tőlünk el, hogy ezt használjuk is. Van-e más kérdés? Tessék! So this is just a comment in support of what you've just said. Akkor van-e még kérdés ezen túlmenően? Köszönöm szépen. Tessék. What is your opinion of people who would tell you that they had met extraterrestrial beings? Nem hinnék nekik. Lehet, hogy ez a kérdés maga fölvetné a szükségét egy egész előadásnak az angyalokról. De már csak 2 percünk van. Földön kívüliek nem. Nincs semmiféle bizonyítékunk arra, hogy léteznének. Tehát ne arra pazaroljuk az energiánkat, hogy ezeket keressük, hanem inkább arra használjuk az energiánkat, hogy megkeressük, megtaláljuk és megismerjük Istent. és annyira, amennyire csak tudjuk. És hogy szolgáljunk neki, amennyire csak tudjuk. A Biblia utolsó könyvében ott arról beszél, hogy lelkek a mennyországban nem csak dicsérik Istent, hanem hogy szolgálnak is neki. Ez nekem nagyon tetszik, ez a gondolat. De gyakorlat teszi a mestert, itt már lehet gyakorolni. Van-e még egy vagy kettő? No. Akkor átadjuk a szót, meg a két mikrofont.